egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Ópusztaszeren tartotta első kihelyezett ülését az újonnan megalakult kormány. A kormányülés közben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, vízmajor helyzetet hirdetnek az asszály miatt, és több mint 250 milliárd forintos vízügyi fejlesztést indítanak. A miniszterelnök elmondta, hogy jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével azokról az uniós pénzekről, melyek bár jogosan járnak hazánknak, de a jogállamisági eljárásra hivatkozva eddig visszatartották. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
Hát nem lehet megkerülni, azért egy első kormányülés az mindig történelmi jelentőségű, éppen ezért nem tudom, hogy volt-e valaha arra példa, hogy egy új kormány rögtön kihelyezett kormányüléssel indítson, és ebbe két kérdés merül fel. Ugye egyrészt ópusztaszer, mint helyszín, amit magyarázza azzal is az új miniszterelnök, hogy az asszály miatt fontos volt, hogy erre a helyszínre menjenek, születtek is döntések, de hát azt is tudjuk, hogy Magyar Péter szeret az ilyen történelmi képekkel is élni, ugye többször mondta, hogy ő, aki Batthyány Lajos székébe ül, tehát hogy kell értelmeznünk ezt? Melyik a helyes megközelítés?
Mindenképpen szimbolikus a helyszínválasztás, meg az időzítés is, hogy az első kormányülést, ugye itt a honfoglalás és egyebek témakörében szokott ugye ezek az ötletek felmerül, és ugye itt az elmúlt időszakot mindenképpen úgy próbálja megkeretezni a Tisza párt, mint valami fajta nagyon újnak a kezdetét, ugye volt már egy rendszerváltás a kommunikációban és hasonlók. Az biztos, hogy amit szerkesztő azt, hogy mond, mind a két fajta értelmezést kell kezelni. Mert hogy amit látunk, az nem más, mint az, hogy Magyar Péter megpróbál megfelelni több szavazói csoportnak is a saját választói körében. Értem ez alatt azt, hogy ugye a ópusztaszer nyilván egy szimbolikus helyszín. Az embernek az első gondolata, nekem is az első gondolatom, amikor ezt megláttam, hogy na ez egyértelműen a jobboldali szavazók, vagy jobboldali érzelmű embereknek egy üzenet, hogy ópusztaszer, különösen egyébként mondjuk úgy, hogy a nemzeti érzelmű emberek felé egy üzenet, hogy ópusztaszer, és hogy azt fogják kiragadni, na ott volt az első kormányülés. Majd amikor láttam, hogy hozzátették azt, hogy itt az asszály és egyéb kérdéseknek a kezelése, meg vízhelyzet kezelése, akkor rögtön a második gondolatom az volt, hogy na hát ez egy üzenet a baloldali, meg zöld szavazók számára, vagy zöld szimpatizánsok inkább, vagy érdeklődésű emberek számára. És amikor elgondolkodtam azon, hogy, vajon melyik lehet, akkor rájöttem, hogy mind a kettő. Mert hogy az üzenet az több felé szól, mindenki megtalálja azt, ami úgy gondolja, hogy közel áll hozzá. Ez a lényege egyébként egy nagy néppártnak, ezt próbálja meg egyébként, ezzel próbálja meg Magyar Péter, aztán 3,3 millió embert egyben tartani, mert valószínűleg nőtt egyébként ugye a különböző felmérések szerint, nyilván egy győzteshez húzás és hasonló témakör, amiket ilyenkor el szokás mondani, de hogy ez a tábor nő, ezt a tábort szeretné megtartani, azért mindenkinek megteszi azokat az üzeneteket, amiket hallani akar, mert ugye a cselekvés ugye még egyelőre több tekintetben várat magára, rengeteg dolgot megígért még ugye a kampány alatt, és az emberek azt várják, hogy azt most így varázsütésre azonnal, és minden azonnal automatikusan megtörténjen, minden jogszabály megváltozzon, és minden automatikusan jobb legyen, mint valaha volt Magyarországon, ez lehetetlen. Ezt nem lehet megcsinálni, és nyilván egyébként ezt tudja a miniszterelnök is, és ugye emiatt ezt a kommunikációt viszi, hogy fenntartsa a figyelmet, fenntartsa a szimpátiát, fenntartsa a támogatottságot, és miközben ugye valószínűleg tervezik azt, hogy lépésről lépésre hogyan haladnak előre azokkal a jogszabálymódosításokkal, meg azokkal a döntésekkel, amiket megígértek, és hát nyilván ugye egy ilyen helyzetben ugye van egy időfaktor is, egész egyszerűen nincs mindenre idő, nem lehet mindent egyszerre csinálni, ezért ugye azt kell tenniük, hogy súlypontoznak, és hát ugye látszik is egyébként az új kormánynak az összetételőből, hogy négy miniszter kapott ugye vétójogot, megvannak azok a súlypontok, amik a legfontosabb témák, amiket kiemelt témaként kezelnek, és utána jön majd minden más.
Igazság szerint Magyar Péter azt mondta, hogy minden magyar miniszterelnöke azé is, aki nem rászavazott, ez teljesen beleillik ebbe a kommunikációs képbe, amit most ön is felvázolt. Éppen ezért a helyes testtartás ilyenkor a magyaroktól az, hogyha megkapja az új miniszterelnök azt a bizalmat, amivel a választók többsége felruházta, hogy lássuk azt, hogy a kormányzása során be tudja váltani azt, amit ígért, és ezzel jól járnak-e azok is, akik nem rá szavaztak, hiszen már tapasztalati tudásunk van arról, hogy a Fidesz kormányzat alatt azok is jól jártak, akik nem rá szavaztak. És hogyha már itt szóba került, szerdán éjfél előtt megjelent a magyar közlönyben a miniszterek feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. És ebből azért világosan látszódik, körvonalazódik egy gazdaságirányítási szerkezet, ami eltérően más, mint ami eddig volt, hiszen itt azt látjuk, hogy Kapitány István, Vitézi Dávid és Kármán András között oszlanak majd meg a magyar gazdasággal kapcsolatos döntések, és ön itt behozta azt, ami az én fejemben is megszületett, hogy emellett viszont van négy szakterület, amelyik vétójogot fog kapni, és ebből csak Kármán András az, aki vétójoggal fog rendelkezni.
Kezdjük azzal, amit szerkesztő mondott, hogy Magyar Péter minden magyarnak a miniszterelnöke szeretne lenni. Ez gyakorlatilag a munkakörű leírása a miniszterelnöknek. Tehát ezt neki ezt vállalnia kell, neki ezt tennie is kell. Ez nagyon fontos, hogy ezt így is tegyen. Ez egy másik kérdés, hogy ő hogyan tudja kommunikációsan hűteni a saját táborát, amin belül hát az indulatok azért még mindig erősen forrnak, és különösen hát mondjuk úgy, hogy ott van a gyűlölet, és nem csak a saját táborában, nyilván az ellenzéki táborban is ott van egy ilyen gyűlölet, ezt kellene most a következő időszakban valamilyen módon menedzselni, hogy ez lejjebb csavarodjon. Amit szerkesztő azt mondta, az megint igaz, hogy meg kell adni az új kormánynak mindenképpen lehetőséget arra, hogy az ígéreteit be tudja tartani. Ezek hagyományosan 100 napot szoktak egyébként mondani erre. 100 napot is kért egyébként az új kormány ezzel kapcsolatban. Fel is vázoltak egy programtervet, tehát egy programot, hogy mit akarnak 100 nap alatt elérni. Nyilván ezt most elemzői szemmel is követni kell, hogy el tudják-e, el akarják-e, és hogyha igen, akkor hogyan, és ha nem, akkor pedig hogyan térnek el, és miért térnek el ettől. Ugye azért vannak már pontok, ahol vannak eltérések, ugye itt a 480-as üzemanyagár az egy eltérés, ott is már megmondja a magyarázat, ez pedig az, hogy a megváltozott gazdasági környezetre hivatkozva, ugye azt mondta Magyar Péter, amikor ezt az ígéretet megtette, akkor más volt ugye az olajár, más volt a gazdasági környezet, a világgazdasági környezet, mint ami most, és ezért nem tudja, és nem tudják azonnal betartani ezt az ígéretet. Ez egy érthető kapcsolat, nyilván meg kell figyelni, hogy a további lépéseknél, vagy további ígéreteknél megvan ez az érthető kapcsolat. És ugye szerkesztő azt, hogy kérdezte ezt a felosztást, hogy miért négy különböző terület között van ez. Én azt gondolom, hogy ez a Ursula von der Leyennek a mintája, a koppintása, mert hogy az Európai Bizottságnak az elnöke a második ciklusában csinálta ugyanazt a hatalomtechnikai húzást, mint amit itt látunk. Magyarán azért, hogy ne legyen egy vagy egy-egy biztos túl befolyásos az Európai Bizottságban. Ezért azt csinálta, hogy a területek szándékosan átlógnak különböző más biztosoknak a portfóliójába. Ugyanezt látjuk most a gazdasági kérdésnél, nyilván a gazdaság az nem egy emberhez kötődik természetesen, de itt egy olyan dolog történik, hogy azért is lóg át, mert ugye ebben az esetben hát a végső szó az a miniszterelnöké lesz. És látható, hogy abban a felfogásban gondolkodik a Magyar Péter is, amit láthatunk egyébként korábban is, hogy nem az első az egyenlők között feltétlenül, hanem egy olyan miniszternek, aki kifejezetten irányítja a kormányt, irányítja a miniszterét, és nem csupán arról van szó, hogy akkor most ők összejön a kormány, és akkor időről időre hát egyfajta ilyen közös gondolkodás, vagy közös döntést hatalnak az eredményeképpen mennek, amerre mennek, hanem kifejezetten a miniszterelnök központjából indul el a jogalkotás, onnan indul a gazdaságpolitikának az irányítása, és gyakorlatilag minden szakpolitikának az irányítása. Én ezt várom egyébként, meg nyilván a kommunikáció is onnan indul el, tehát ez egy kifejezetten hangsúlyosan miniszterelnök központú döntéshozatal.
De ebben hogy illeszkedik bele a vétójog? Van 16 miniszter, aki közül 4 mégiscsak valamilyen módon ki lett emelve. Hogyha most az Európai Uniónak a működését nézzük, ott a vétójog az pont azt segíti, hogy mindenki egyenlő tudjon lenni, teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk egy tagállamnak mekkora a gazdasági súlya, vagy a mérete. Ebben az esetben egy vétójog ugyanezt eredményezi-e? Mert minthogyha itt azt látnánk, hogy ez a 4 minisztérium, ez egyenlőbb az egyenlőbbek közt.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, mert ugye ez egy teljesen új dolog itthon, hogy van 4 olyan minisztérium, amelyik meg miniszter, aki vétójoggal rendelkezik a kormánynak a döntéseit illetően. Nyilván ez a felelősség kérdésének a rendezése is, mert hogyha azt érzékelik a miniszterek a saját szakterületükön keresztül, és nyilván az a 4 szakterület van kiválasztva, amely ugye kiemelt területként akar kezelni a TISZA, hogyha ők úgy érzékelik, hogy a kormánynak a döntései olyan irányt vesznek, ami az ő kiemelt területeiket negatívan érinti, magyarán lefordítva a kormányprogramot, a kormány ígéreteket negatívan érinti, akkor vétózhatnak. Kíváncsi leszek, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog megvalósulni. Valóban fognak élni ezekkel a vétó lehetőségekkel, vagy ez csak egy ilyen kommunikációs fordulat, hogy van egy ilyenjük, de egyébként nem lesz jelentős.
Már csak azért is, mert itt arról beszéltünk, hogy a gazdasági területek átlógnak, és hogyha megnézzük, hogy ebből Vitézi Dávid és Kapitány István milyen fajsúlyos szeletet kap, viszont a vétó jog rájuk nem vonatkozik.
Ez érdekes lesz látni, majd keveset tudunk még a szereplőkről. A kampányban láttunk bizonyos megszólalásokat, de hát ugye mondjuk Vitézi Dávidot nem ebben a kampányban láttuk, akkor fogalmazzunk így. Tehát ez egy olyan összerakott kormány, mert nyilván ott van a kompetencia, és alapvetően látszik, hogy egy-egy szakterületet alapvetően a szakterületben jártas szereplőknek próbálnak utalni, és ezen belül, vagy ezen kívül belül, inkább így fogalmazok, van egy kör, aki már a kommunikációban részt fog venni, de a kettő nem teljesen tükrözi egymást. Tehát ne gondoljuk azt, és ne is várjuk szerintem azt, hogy az összes miniszter egyformán fog részt venni a kommunikációban. Ez egy centralizált kommunikáció lesz, már most látható egyébként, akár csak a sajtótájékoztatóról, ami Magyar Péter teljesen a kezére vette a kommunikációt és az irányítást a sajtótájékoztatón is. Centralizált kommunikáció lesz, azt a kommunikációt fogják valószínűleg követni, mint amit követtek ugye a kampány során. Akkor volt ugye ez a Press Kukac néven elhíresült kommunikációs fordulat. Ugye az történt, hogy oda mentek a különböző képviselőjelöltekhez, nyilván egyébként a szemmel lévő oldalnak a médiája, és akkor mondták, hogy nem válaszolnak a kérdésekre, nem küldjék el a Press Kukacra a válaszokat. Na most egy nagyon hasonló megközelítés változik a kormányzati kommunikációban, hogy nem lesz valószínűleg mindenki felhatalmazva arra, hogy csak úgy mondogasson dolgokat, mert nyilván ugye nagyon sok minisztérium van. Ebből egy nagyon széttartó kommunikációját, nagyon komoly belső feszültségekkel, összeveszésekkel, frakciózásokkal és hasonlókkal, hanem valószínűleg a kommunikáció egy központban lesz utalva. Megint egyébként az Európai Bizottságot tudom példaként hozni, megint Ursula von der Leyent, ott is ugyanezt a dinamikát követik. Az előző ciklusában von der Leyen sokkal nagyobb szabadságot hagyott a biztosoknak, és ott a biztosoknál voltak is egyébként sokszor kiszólások, voltak olyan lépések, amikor szándékosan átlépték Ursula von der Leyen, neki láttam, és egyébként ilyet nem nevesítek biztos, de voltam ilyen bizottsági sajtótájékoztatón, ahol látszott, hogy a bizottságnak a szóvivője is felvont szemöldökkel nézi az adott biztos, hogy magához ragadta a kommunikáció jogát, és nem hagyta meg az Európai Bizottság elnökének, hogy kommunikál. És ugye ezekből a tapasztalatokból tanulva Ursula von der Leyen úgy folytatta le ezt az egész történetet, a mostani bizottságnál, ha megnézzük, a bizottság szóvivői kommunikálnak elsősorban, és ő kommunikál elsősorban, és az összes biztos, hogy gyakorlatilag ilyen technikai szereplők, vagy ilyen másodlagos szereplői a kommunikációnak.
Érdekes azt is látni, hogy Magyar Péter mellett rögtön 3 szóvivő is pozíciót kapott, mind a 3 ott volt a sajtótájékoztatón, és akkor, hogyha már a sajtótájékoztató, akkor nézzük meg, hogy a média, és eznek nagyon fontos üzenete van, milyen sorrendben kérdezhetett. Ugye 444, ATV, Partizán, RTL, Telex, HVG és Gulyás Ágyú média. A végén azt hiszem a TV2 is feltette a kérdéseit, bár megkapta hozzá a kísérő mondatokat is Magyar Pétertől. Akiket itt most felsoroltunk, ők lennének a kormánypárti média tagjai?
Jó a kérdés. Nyilván ezt akkor fogjuk tudni eldönteni, amikor már 100 nap után már látjuk, hogy hogyan kommunikálnak a különböző portálok a kormánynak a tevékenységét illetően. És azért mondom, hogy jó a kérdés, mert látszik egy nagyon komoly mozgás a médián belül, és most nem a Fideszhez közeli médiára utalok, hanem a Fideszre nem szimpatizáló, és mondjuk úgy, hogy korábban ellenzéki média, most pedig hát mondhatjuk valami, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti, mondom, ezt majd idővel fogjuk tudni pontosan eldönteni. De hogy miről beszélek? Arról beszélek, hogy a 444 és több más portál kezdte el kritizálni az RTL klubot, az RTL-t, ugye itt a napokban. Ez egy nagyon érdekes szituáció, tehát ott is beindult egy ilyen helyezkedés. Nyilván ez azt jelenti, hogy ki kell találni a Tenexnek, 444-nek, Partizánnak, stb., hogy ők hogyan viszonyulnak a jelenlegi kormányhoz. Felveszik-e, akár a HVG felveszi a kormánymédia szerepet, és azt mondja, hogy ő teljes mértékben a kormánynak a szócsöve, és azt képviseli, olyan alátámasztó cikkeket ír, olyan alátámasztó videókat készít, ami arról szól, hogy a kormánynak a programja, a munkája az miért jó, az miért hasznos. Vagy pedig azt mondja, hogy többé-kevésbé ettől eltérő módon, de kritikát próbál magának megfogalmazni. A Partizán volt az első, amely nagyon határozottan jelezte, hogy ők mindig is ellenzékben voltak, és mindig is ellenzékben lesznek, tehát ők ellenzéki médiaként apostrofálják magukat. Nyilván ugye ebben a tekintetben azért egy picit árnyalta, vagy nem picit árnyalta a képet a Róf Bálintnak ugye a kormányba való kerülése, ahol egy gyors kommunikációval próbálta a Partizán magyarázni, hogy ők nem tudtak arról, hogy lett volna együttműködés. Na most el tudunk egy olyan szituációt képzelni, hogy egy miniszterelnök felkér valakit vezető miniszternek, miniszterelnökséget vezető miniszternek, csak az alapján, hogy látta őt a YouTube-on, és a YouTube-on jókat mondott az illető. Ezt mindenki gondolja végig, és döntse el magában otthon, vagy ahol ül az autóban, hogy ez mennyire reális szenárió, de maradjunk annál, hogy most látszik a mozgás, keresik a helyüket, és nyilván egyébként mérik a saját olvasóikat is ezek a portálok, nézik, hogy hogyan rezonálnak el, mert ugye nyilván látják azt, hogy vannak az olvasóikban is szimpatizánsok, és vannak olyanok is, akik kételkednek abban, hogy a kormány ez teljesen és tökéletesen azt fogja végrehajtani, mint amit elvárnak tőle. Nyilván egyébként ilyen nincs, ezt mindig el szoktam mondani, ilyen kormány a világon nem létezik. A világ összes pénze kellene hozzá egy ilyet, és még akkor se lenne szerintem olyan kormány, amelyik képes lenne végrehajtani ezt. 100 nap, ez amit mondok, 100 nap türelem, és 100 nap figyelem, ott kell lenni, és ott figyelni kell az eseményeket.
Hát az több érdekes kérdést is felvet, hogy Magyar Péter mi alapján választja ki a hozzá közelállókat, hiszen ezen a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy Tóth Péter korábbi kormány vagy kampányfőnök nem fog visszavonulni, hanem a nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz Magyar Péternek. Ugye ott azt a választ adta, hogy egy nagyon sikeres kampányt vezényelt le, szembe ugye a Fidesz kampányfőnökével, de a kérdés rögtön fölmerül, hogy az egyikből hogy következik a másik, hogy lehet nemzetbiztonsági főtanácsadó egy kampányfőnök. Vagy éppen miért? Mi ennek a célja?
Az egyik válasz az, hogy sehogy, a másik válasz az, hogy így. Igazából ez egy amerikai modell. Amerikában jellemző az, hogy politikai érdem alapján az elnök beemel valakit egy olyan pozícióba, amiben nem feltétlenül tükrözi az eddigi tevékenysége vagy szakterülete ezt a pozíciót. Itt ugye ez egy érdekes kérdés, és ez egy érdekes felfogás is, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadó milyen szerepfelfogáshoz magára venni, és nem a saját gondolataimat mondanám, hanem olvastam, érdekes volt egy Tajányi Péternek a megnyilatkozása a témában, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy hát most van egy halom kérdés, hogy most arra fog-e figyelni, hogy a szolgálatok milyen kockázatokat jelölnek meg, arra fog-e figyelni, hogy a kormánynak milyen stratégiai irányai vannak, vagy pedig politikai megközelítés fog alkalmazni, mint volt kampányfőnök, és politikai szűrőn keresztül fogja majd nézni, és használni a titkosszolgálati információkat. Hát ugye ez is megint ahhoz a kérdéshez vissza, hogy nem látjuk, de érdekes, hogy ezek a kérdések felmerülnek, és érdekes egyébként maga a személynek a választása, hogy pontosan ráesett a választás, és nem valaki másra, akinek mondjuk van valamilyen fajta tapasztalata egyébként akár a hírszerzéssel, akár titkosszolgálatokkal, akár egyébként a belbiztonsággal.
És mint már szóba került, és a sajtótájékoztatón is, a 480 forintos üzemanyagár, amire ugye a kampányba azt mondta Magyar Péter, hogy ezt a kormányzat minél hamarabb vezesse be. Ugye most elütötték azzal, hogy most már más a gazdasági környezet, de annyit viszont elmondtak, Kapitány István is hangsúlyozta, hogy szeretnék az üzemanyagoknál ezt a védett árat megtartani. Viszont pont ma baloldali közgazdászok, a levegőcsoport munkatársai, egyetemi közgazdászok írtak egy olyan nyílt levelet Kapitány Istvánnak, amelyben viszont arra szólítják föl, hogy ezt a védett árat mi hamarabb vezesse ki, mert ez nagyon nagy bajt okoz a magyar gazdaságban.
Maradjunk először az árnak a kommunikációjánál, mert hogy ez jól rámutat arra, amiről ugye beszéltem, hogy ki kommunikálhat és mit kommunikálhat, mert hogy ahogy beindultak hétfőn a meghallgatások, újságírók megkérdezték azonnal Kapitány Istvánt arról, hogy akkor mi a helyzet a 480-as árral, mikor fogják bevezetni, és hát ilyen zavart mosolyban elsétált a kérdések elől, látszott, hogy nincsen válasza erre a kérdésre. Magyarul nem dolgoztak még ki narratívát erre, és ugye ez volt az, amiben látszott, hogy mire Magyar Péter kiállt ugye a újságírók elé, akkor már egy kész narratívát dolgoztak ki, egy kész választ dolgoztak ki azzal kapcsolatban, hogy a 480-as árat azért nem tudják most bevezetni, mert, és ugye emlékezünk egyébként a kampányígéretekre, ugye a kampányban konkrétan az történt, hogy a kormány a számon kérte, hogy miért nem csökkenti az áfáját az üzemanyagoknak, és ugye miért nem az egyéb ilyen terheket, miért nem próbálja meg csökkenteni annak érdekében, az üzemanyag árakat mérsékelni lehessen, és gyakorlatilag ugye ezzel most kivétte azt, hogy saját magával szembeállítsák, és az emberek megkérdezik, hogy akkor hol van az ígéretnek a beteljesítése, hogy azt mondja, hogy hát egy más gazdasági helyzet volt akkor, amikor ezt ő ígérte, meg most, amikor ez van. Ugye maga az árazás, meg egy érdekes kérdés lesz, mert most hirtelen megjelentek azok a szereplők, akik elkezdték feszegetni azt, hogy a jelenlegi közlekedési politika, a jelenlegi egyébként a KRESZ, meg ugye általánosságban az egész közlekedési kultúra, az egy autós központú kultúra. És ugye ezt a gondolatkör, már ismerjük, ez egy alapvetően baloldali liberális zöld gondolatkör, egyébként eddig ez a Karácsony Gergely körül összpontosuló elem, korábbi LMP körül, meg egyéb ilyen utódszervezetek körül központosuló gondolatkör, eszmei kör, aki ezeket a kérdéseket eddig feszegette, és ők most úgy érzik, hogy azzal, hogy új kormány van, nekik nagyobb beleszólásuk kell, hogy legyen ebbe, és hogy gyakorlatilag itt drasztikus változásra van szükség, főleg úgy, hogy Vitézi Dávidról tudni lehet, hogy alapvetően a közösségi közlekedést szereti előtérbe helyezni. Gyakorlatilag annyit látunk, hogy hirtelen megindultak a lobby csoportok minden területen, és megpróbálják az új szereplőket, az új minisztereket a saját elképzeléseik szerint befolyásolni, és próbálják ugye ezt tenni Kapitány Istvánnal, látjuk egyébként az egészségügyért felelős miniszterre is, ugye a különböző a szülészek ugye most megjelentek, és azt mondták, hogy szeretnének vele a szülészorvosok konzultációt kezdeményezni, tehát beindul egy általános lobbizás, mert most látják azt, hogyha most meg tudják győzni a kormánynak a képviselőit és a kormányt arra, hogy az ő elképzelésük a jó és a helyes, akkor az elkövetkezendő 4 évben az ő elképzelései is tudnak érvényesülni. Tehát most egy elképesztő lobby erő és elképesztő lobbizás fog beindulni. Ezt az elképesztő lobbizást látjuk ilyen, egy-egy ilyen anyagból, egy-egy cikkből kiszivárogni.
Tehát ebbe, bár a Tisza párt kormányának nem olyan nagy még a történelmi múltja, hiszen itt akár hetekről beszélünk csak, de hogyha a lobby erőt nézzük, vagy azt, hogy véleményezik a társadalom egyes csoportjai, elég csak itt az oktatási miniszternek a személyére gondolni. Vita bontakozott ki, visszakozott a Tisza párt. De mondhatnám az igazságügyi miniszternek a személyét is, akit egy nappal a kormányalakítás előtt változtatott meg Magyar Péter. Akkor, amikor ilyen társadalom felől érkező lobby tevékenységet látunk, akkor elkezdhetünk azon aggódni, hogy nem is biztos, hogy ez a védett üzemanyag ár az velünk marad?
Hogyha a nagy képet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha nem lenne kétharmados felhatalmazása a Tiszának, akkor azt lehet mondani, hogy egy bénakacsa kormány csinálja ezt, hogy megnézi, hogy bedob egy témát, megnézi, hogy hogyan reflektál rá a közönség, és hogyha nem, akkor azonnal visszakozik, ez bénázás lenne. Egy kétharmados felhatalmazásnál ezt inkább óvatoskodásnak nevezném. Amit ugye, ahonnan indult a beszélgetésünk. megtartani azt a szavazó tábort, amennyire csak lehet, akik a Tiszát beszavazták ugye a hatalomba. Ez nyilvánvalóan nem fog sikerülni, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem lehet ezt a szavazó tábort így, ahogy van, ugyanazokat az embereket ugyanúgy elvinni, mondjuk egy év múlva, két év múlva, vagy négy év múlva a választásokon, és nem fognak ugyanúgy a Tiszára szavazni, azért, mert egy pártnál mindig van egy törzstábor. És ugye ez ami az igazán izgalmas kérdés, hogy a Tisza egy új formáció. És ugye új formációként nincs törzstábora. Tehát ez most egy protestpárt, protestpártként szerzett kétharmados felhatalmazást. És most a kormányzással kell neki megteremteni a törzstábort, és ott a kormányzati döntések fogják elárulni, hogy ők hol látják a saját törzstáborukat. És azt gondolom, hogy itt van egy tapogatózás az ő részükről is. Ezek a lépések, amikor ugye bedobják a vejét a miniszterelnöknek, mint igazságügyi miniszter jelölt, majd ő maga pár nap múlva kilép és visszakozik. Nyilván nem csupán a saját döntése lehetett ez, hanem rájöttek arra, hogy ez nem fog átmenni. Hát láttuk egyébként, hogy Brüsszelben sem ment át. Ugye a Politico erős kritikával illette ezt a döntést. Akkor látjuk ugye, és már érdekes lesz figyelni, hogy mondjuk a köztársasági elnökkel kapcsolatos kommunikáció hogyan alakul. Ugye ott is már érkeztek például a Die Presse, az osztrák sajtóból, de aztán talán a német vagy a svájci sajtóból is érkeztek már olyan visszajelzések, amelyek azt mutatták, hogy ez külföldön nem menő, ez külföldön nem tetszik, mert bizonytalanságot vált ki. Figyelni kell majd, hogy itt változik esetleg a kommunikáció. De gyakorlatilag az történik, hogy mérik be, hogy mekkora a mozgástér, mi az a mozgástér, ami mondjuk európai szintről szólnak, hogy ez már túl sok, mi az a mozgástér, ami azt mondják a szavazópolgárok, hogy ez nekik már nem tetszik, nem szimpatikus, és mi az a mozgástér, ami meg éppen még belefér. Tehát most gyakorlatilag méregetnek mindent, és annak köszönhető ez az oda-visszajáték.
Hát erről a jövőben még beszélni fogunk. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a vendégünk volt.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu.